szabadulást követő mintegy 2,5 évszázad budai várkapitányairól hallhattak. Ha lemaradtak volna, ezt a műsort is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Kollégáim Schwarz Nóra és Gyarmati Péter nevében is búcsúzom. Farkas Szabolcsot hallották.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Egyszer volt.
Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból.
A honvédelmi miniszter Gömbös Gyula, és az ő választási ígérete, hogy itt lesz laktanya. Kiskolas határváros, és 1932. szeptemberében be is vonult oda a kerékpározászlaj. Később lesz ez egy nagyon szomorú időszak, amikor a szovjetekkel újra kell majd harcolnunk.
A két világháború között Kiskóhalason állomásozó honvéd kerékpáros alakulatról beszélt Végső István történész levéltáros, aki más irányú kutatói tevékenysége mellett Kiskóhalas város helytörténésze is. Az egységről könyvet is írt, amely 2026-ban jelent meg. Címe A magyar királyi Balog Ádám honvéd kerékpáros zászlóalj története. A kötet bevezetőjében Bene János történész, muzeológus ezt írta. A magyar királyi honvédség harcászati szabályzata a kerékpárosok feladatát ekként fogalmazta meg. Alkalmazhatóak felderítésre és az ellenséges felderítés gátolására, a szárnyak biztosítására, átkoroló támadás fedezésére, üldözésre, gyors tartalékként és előlevő pontok megszállására. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Mikor fogalmazódott meg a magyar honvédségen belül, hogy szükséges lenne egy kerékpáros alakulatot alkalmazni? Voltak-e esetleg más országokból, más hadseregekből minták?
Mint oly sok minden találmányt, először a hadseregek és a katonaság kezdi el alkalmazni, és ilyen volt a kerékpár is, amit először az Amerikai Egyesült Államok hadserege kezdett el bevezetni, 1870-es évek után.
Végső István, történész, levéltáros, Kiskunhalas helytörténésze.
Ez is sérülékeny jármű, de azért ne úgy gondoljuk el, hogy nem polgári kerékpárokat használtak egyetlen egy hadseregbe se. Megállapítást nyer már akkor is, hogy az elsősorban az utánpótlás vonalakkal, a megszállással kapcsolatban lehet egyfajta megoldás, esetleg a futárszolgálattal. Világszerte rögtön elterjedt, tehát az európai hadseregek rögtön bevezetik brittektől, az oroszokig, mindenki alkalmaz kerékpáros alakulatokat. A németek is bevezetik európai szinten, a franciák azok, akik a leginkább alkalmaznak, de ugyanúgy az olasz is, a belgák is, a spanyolok is, mindenki alkalmaz kerékpáros alakulatot. Ennek a felfutása az 1880-as évektől kezdve jól látható.
A monarchia lemaradt?
Ha nagyon gonoszak akarunk lenni, akkor természetesen ebbe is lemaradásban van. A lemaradása majdnem 20 éves. 1910-es évektől kezdi el bevezetni. Nem is a közös hadsereg, hanem inkább az osztrák magyar kerékpáros alakulat nincs is valójában az első világháború kitörésekor, hanem egyfajta önkéntességi alapon kezdik el az első világháborúra szervezni az első alakulatot. Természetesen nagyon sokat segít például az adott hazai iparnak, de hogyha csak belegondolunk abba, hogy mondjuk a franciák is, meg az olaszok is milyen szinten élen járnak egyébként a kerékpárgyártásba, vagy akár a kerékpár sportba, ilyen módon is hatalmas lendületet kapnak az ilyen kerékpáros alakulatok.
Az első világháborús hadseregek milyen tapasztalatokat szereztek? Nagy vérszivattyú volt, teljesen más volt az a háború, mint a korábbi háborúk.
Az álló háborúba a front szakaszokon teljesen használhatatlanok ezek az egységek. Marad az, hogy a hírközlésbe, az utánpótlásba és a megszállási feladatokba viszont tudják alkalmazni, fel tudják váltani a lovasságot, és az üzemanyag sem kell hozzá, és ezt nagyon gyorsan megírják, ezt már a magyar szakírók is rögtön megírják. Nálunk az osztrák-magyar monarchia részéről, aki szolgált is kerékpáros alakulatban korai időszakban, Schöner Odilló az, ő az, akinek a tapasztalataira tud építeni majd később a trianoni Magyarország. Később ugye a 30-es évektől tábornokként szolgált.
1920 Trianon után egy újjászerveződő Magyarország, egy újjászerveződő Magyar Honvédség mikor érkezik el abba a helyzetbe, hogy egyáltalán gondolkozhasson egy ilyen kerékpáros alakulat létrehozásáról?
A trianoni békeszerződés nagyon-nagyon pontosan körülírta azt, hogy milyen alakulatokat és hány fővel Magyar Királyi Honvédség az hogyan is kell, hogy kinézen, abba konkrétan előírták nekünk a két kerékpáros zászlaj felállítását, tehát kvázi kötelezővé tették. Ennek lett az egyik parancsnoka, ugye a Schöner Odilló, ez fog majd később áttelepülni Kiskunhalasra.
Milyen feladatköre volt ennek a két zászlóainak? Mikor lesznek az első eredmények, az első tapasztalatok, amelyek alapján meg lehet fogalmazni, hogy sikeres-e, az elvárásoknak megfelelően működik ez a két zászlóai, vagy esetleg mégsem?
A magyarországi kerékpárgyártás azért nem tartoz az élvonalba, bár a Weiss-Manfred művek azért foglalkozna ezzel, de a kezdetekben valóban arra támaszkodtunk, hogy mik az osztrák és a német tapasztalatok. Tűzkeresztségen kell átesni ahhoz nyilvánvaló módon, hogy ez kiderüljön, hogy ez mennyire alkalmas ez az alakulat. Ez azért meg egy jó hosszú idő, 1938-ig kell várni természetesen az országgyarapításig. Tehát addig igyekszünk az osztrák példát követni, illetve az osztrák-magyar monarchia példáit, plusz a németet. A kerékpárok szintjén pedig 1930-31-ig pedig elsősorban olasz, francia és német kerékpárokkal szerelik fel ezeket az alakulatokat, és onnan is rendelünk. A Weiss-Manfred művek harcolja ki, hogy legyen hazai gyártású. 1931-től kifejezetten megvannak azok a levelezések, ahol kérik ezt a fajta protekciót a honvédelmi miniszter, hogy rendeljenek tőlük, és nagyon sokat kell rendelni, mert azért ez egy elhasználódó jármű, de teljesen más volt, mint a polgári, tehát ez egy nagyon erős vázra épített, ugye tömörgumival felszerelt. Nem is tudtak mindent Magyarországon legyártani, tehát sok mindent kellett még egyébként később Németországból is rendelni ezek a kerékpárokhoz, mert ezt tényleg nagyon komolyan vették, és ez egy viszonylag tényleg jó felépítmény volt, legalábbis ahogy a kerékpáros katonák így visszaemlékeztek erre.
A Magyar Királyi Honvédség két kerékpáros zászlóalja az 1920-as évektől milyen erőt képviselt?
Ahogy haladtunk előre az időben, látható volt, hogy ugye már nem csak kerékpáros századai vannak, hanem elkezdenek előbb-utóbb egy motorkerékpáros századot is szervezni, aztán később ugye tehergépkocsikkal is felszerelik, ez is ugye a magyar ipar fejlődésének is köszönhető a 20-as, 30-as évek fordulójától kezdve. A létszám az ilyen 800 és 1000 közé is akár tehető volt, ugye itt vannak az, akik fedésbe is vannak, volt utászszázad, amit például nyilvánvaló módon a folyón való átkelések szempontjából nagyon fontos.
A második számú kerékpáros zászlóalj székhelye egy idő után Kiskunhalas lesz. Miért pont ez a város?
Maga a második számú kerékpáros zászlóalj Hajmáskéren volt telepítve még 1921-ben, és onnan telepítik át a 30-as évek elején. Gömbös Gyula az, aki szeretne indulni a választásokon Kiskunhalas, és indul is egyébként. Őről azért tudni kell a korszokásainak megfelelően. Kell egy nagy választási ígéret, Kiskunhalasnak pedig már egy nagyon-nagyon régi elhatározás, hogy állandó laktanyát épített, és állandó katonasága lesz, hogy ne házaknál helyezzék el a katonákat, hogyha oda beérkeznek. Ugye ez egy Jászkun település, és ilyen szempontból hozzászoktak az emberek, hogy helyenként házaknál kell elhelyezni a katonákat, és ebből már azért elege van Kiskunhalas, és ezért van egy ilyen választási ígéret. És 1931-ben meg is kezdődik az építkezés, a Honvédelmi Minisztérium támogatásával természetesen, a Honvédelmi Miniszter Gömbös Gyula, és az ő választási ígérete, hogy itt lesz laktanya. A sajtó az igazi forrásunk ezzel kapcsolatban, valódi levelezést, hogy ezt ő tényleg így is akart-e, nem teljesen derül ki. Azt kell tudni, hogy a Kiskunhalas ilyen szempontból határváros. 30 kilométerre van gyakorlatilag a déli határa az akkori jugoszláv királysággal.
Részlet Végső István történész, a Magyar Királyi Balog Ádám Honvéd kerékpáros zászlóalj története című 2026-ban megjelent könyvéből. Az 1920-as, 30-as évek fordulóján megkezdődött magyar fegyverkezési program és haderőfejlesztés egyik alapvető pontja az volt, hogy egy viszonylag gyorsan mozgósítható, a határok mentén készenlétben tartott hadsereget építsen ki. Nem volt tehát esetlegesség abban, hogy a 30-as években gőzerővel folyó haderőbővítés során több, addig nem túl fontos és nagy település is katonai egységet kapott. Szempont volt, hogy megfelelő utánpótlási, ellátási és élelmezési lehetőségeket tudjanak a helyszínen biztosítani, mint például Kiskunhalas városában.
Egyre inkább megkezdődik a Horthy-féle Magyar Királyi Honvédségnek a fejlesztése, Gömbös Gyula nevéhez is fűződik. Ő végül nem indul el a választáson, a laktanyát viszont megkaptuk, és 1932. szeptemberében be is vonult oda a kerékpározászlaj.
Részlet a könyvből. Az első nagyobb hadiberuházást Kiskunhalason a laktanya építése jelentette. A képviselőtestület ajándékba adta a területet. A laktanya épületei mellett lövölde kialakítására is lehetőség nyílt. A Honvédelmi Minisztérium már 1931 nyár elején kiírta a pályázatot a laktanya megépítésére. 1932. szeptember első felében adták át az épületkomplexumot, az addig a Veszprém megyei Hajmáskéren állomásozó második kerékpáros zászlóhaj 1932. szeptember 25-én vonult be Kiskunhalasra elfoglalni új helyét.
Második magyar királyi honvéd kerékpározászlaj, ami később megkapja egyébként a Balog Ádám nevet, főleg kurucokról kell elnevezni, ő kuruc brigadéros, és ezt a nevet kapja a zászlaj.
És a Balog Ádámból hol marad a Béri?
Azt lehagyták.
Milyen körülmények között érkeznek a katonák? Miképpen szervül ez a katonai alakulat a város életébe? Szervül-e egyáltalán?
Nagy küzdelem volt, Félegyháza és Orosháza is egyébként küzdött azért, hogy hozzájuk kerüljön egy ilyen alakulat. Aztán ők megkapják a saját maguk alakulatait, ez már egy másik kérdés. Nagyon gyorsan beépül a hadsereg, tehát kvázi katonavárossá válunk.
Végső István, történész, levéltáros, Kiskunhalas helytörténésze.
Ne feledjük el, hogy azért elsősorban a honvédek azok, akik a laktanyába helyezkednek el. A tisztek, főtisztek pedig vagy házat vásárolnak, vagy bérelnek lakásokat, és hát ugye nem mindenki házas például. Megindul egyfajta ismerkedés, nagyon gyorsan megjelennek a katonák, és hát ők egy ilyen kedvelt emberek, az uniform is, ugye mindenhol nagyon jó belépő, minden társasági eseményben, a közéletbe is, báloknak, ők lesznek az egyik fő szereplői. Megindul egy ismerkedés, házasságok is vannak természetesen, és a város vezetése is nagyon örül a hadseregnek. Későbbiek folyamán, 1939 folyamán egy tüzérosztály, illetve egy gyalogezred is érkezik egyébként a városba, külön-külön laktanyákat kapnak.
Melyik időszakig társult a katonai élettel, a város életével egyfajta romantika? Mikor válik ez véresen komolyra, ez a viszony a hadsereg és Kiskunhalas között?
A 30-as évek békés időszakról beszélünk, de aztán jön 1938 ősze, és akkor már elvezénylik őket. Az első bécsi döntésnek köszönhetően először ugye a magyar-csehszlovák határa vezénylik az alakulatot, és onnan pedig felvonulnak egészen Rimaszombatig, és oda települnek azzal a városa, és nagyon jó a kapcsolat. Sőt, ez egyfajta testvérvárosi kapcsolatot is alakít ki Kiskunhalas és Rimaszombat között. Ami a véresebb időszakot jelenti, az pedig már Kárpátalja elfoglalása. Ott viszont már harcok vannak 1939 márciusában. Az úgynevezett ruszin szicsgárdisták folyamatosan partizán tevékenységet folytatnak a területen. Emiatt történik az, hogy az alakulatnak már van hősi halottja, Zila István, aki ráadásul tényleg kiskunhalasi is. Ez megindítja azt, hogy onnantól kezdve egyre szomorúbb eseménysorok fognak következni. Bár még az 1940-es országgyarapítás, a második bécsi döntés, az erdélyi bevonulás az még egy nagy örömünnep ilyen szempontból.
A második világháború időszakában milyen helyzetbe kerül ez a Balog Ádám Béri nélkül nevű második kerékpáros zászlóhely?
Második világháborúban már a hadrendi számozás megváltozik, ugye egyre több kerékpáros zászlóhelyet állítanak fel a Magyar Királyi Honvédségbe, így már a 15. kerékpáros zászlóról beszélünk 1941-ben. A délvidéki bevonulásnál is van szerepe, főleg az első három napon. Az, hogy a délvidéki razziába részt vettek, az újvidéki razziába részt vettek, a kis kunhalasiak, arra nincsen bizonyíték, nagyon közel vagyunk, így járőrszolgálatot biztos, hogy végeznek, tehát van ilyen szolgálat, de az, hogy konkrétan a vérengzésben részt vettek volna, arra nem találtunk semmiféle iratot, soha nem is merül föl valójában komolyan a nevük. Aztán következik egy sokkal véresebb időszak, ugye megtámadjuk a Szovjetuniót, 1941, de a kerékpáros zászlóra úgy, ahogy a nemzetközi tapasztalatok is diktálják, megszálló feladatok várnak. Elsősorban a hátországban tevékenykedik, bár az előnyomulásban is van némi szerepe a Nyeszter, felrobbantott Nyeszter hídnál, a kerékpáros alakulatnak az utászai megelőzik még a németeket és a többi magyar alakulatot is, és ők építenek ott egy ponton hídat. Viszonylag kevés áldozattal jár még az 1941-es szolgálat. Később lesz ez egy nagyon szomorú időszak, amikor a szovjetekkel újra kell majd harcolnunk. A Pripyat macsarakhoz rendelik őket, és ott harcolnak. Ott a veszteség már tényleg nagyon brutális, 60%-a elpusztul az ászlajnak, és a fegyvereiknek, gépjárműveiknek pedig a több mint 90%-a ott marad.
Részlet a könyvből. Egy egykori kerékpáros katona emlékezéseiből. A Pripyat macsarakban vetettek be minket a partizánok ellen. Rettenetes körülmények közé kerültünk. Európai értelemben nem voltak utak, inkább csak ösvények, de gépjárművel vagy fogatolt járművekkel nem lehetett közlekedni, mert belesüllyedtek a mocsárba. Ezért aztán gerendákra pallókat szegeztek, és csak ezeken lehetett közlekedni. A partizánok pedig állandóan támadták a közlekedőket. Százassával süllyedtek el az emberek. Főként a huszárokra emlékszem, akik a lehelyezett fapallókon elmerültek az ingoványban, lovastól segítségért kiabálva.
Hasonlóan, mint a Don kanyarba tapasztalta a Magyar Királyi Honvédség, elég egyértelműnek tűnik, hogy a világ mondjuk első vagy második számú hadseregével szemben a magyar hadseregnek semmilyen esélye nincsen. Plusz ne feledjük el, hogy ott azon a területen már a partizán tevékenység is tizedeli a hadsereget, tehát ez a fajta harcmodor, ez abszolút nem összeegyeztethető a Magyar Királyi Honvédségnek a védekezésével, és az egyáltalán az egész állomány úgy áll hozzá, hogy nem is tudnak mit kezdeni a partizán tevékenysége, és akkor még szembe jön a Vörös Hadsereg, és annak a tűzfegyvereivel szemben semmilyen esélyük nincsen gyakorlatilag a Don kanyarban a Magyar Honvédség. A tisztikar az, amelyik a legnagyobb veszteségeket szenvedi. Amikor már az áttörés megtörténik, akkor viszont már a legénységi állomány is elszenvedi ugyanazokat a veszteségeket. Vissza is rendelik őket, természetesen 1944 őszén már újra Magyarországon vannak, feltöltést kapnak, és utána visszarendelik őket Kiskunhalasra, akkor megtörténik a román kiugrás, és van egy előnyomulás 1944 szeptemberben, és még részt kell venniük az Arad környéki harcokban.
Részlet a könyvből. A hátországban folyamatosan haditervek készültek, hogy Magyarországot, amely ekkorra már egyértelműen a németek oldalán harcolt, hogyan lehetne megvédeni, ha a világháború eseményei rossz irányt vennének. Különböző elképzelések születtek egy magyar elit hadsereg felállításáról. Ennek keretében alakították át többek között a magyar lovas seregtesteket is. A 15. kerékpáros zászlóalj 1942. október 1-jével a Huba második hadrend értelmében a kecskeméti második lovasdandártól átkerült az újonnan alakult nyíregyházi első lovashadosztályhoz.
1944 őszétől a zászlóalj fölrendelik a Csepel környéki harcokhoz, komoly eredményeket tudnak elérni, majd pedig a vértesbe véreztetik ki gyakorlatilag őket. Ott már olyan szinten komoly veszteségeket szenvednek el, olyantól kezdve ők is folyamatosan csak nyugat felé vonulnak.
Végül is akkor a vértesben 1945 telén tavaszán megsemmisül ez az alakulat?
45 tavaszára teljesen kivéreztetik a zászlóaljat, ugye már parancsnok is már csak százados akad, tehát már az alezred őrnagyok. Ezredes is elfogynak gyakorlatilag a tisztikarból, és már századosnak kell vezetni az ászlóját. Tehát ilyen szempontból is jól látható az, hogy milyen szintű veszteségek érik. A pótzászló egyébként szovjet hadifogságba kerül, cseh területen, osztrák területen, amerikai hadifogságba kerül maga az ászlóaj.
Véget ér a második világháború. Van valami nyoma, valamilyen számonkérés, eljárás érje ennek az ászlóinak akár a hivatásos állományát, akár a sorállományt?
Oszlányi Kornél az ászlóinak a parancsnoka volt a 30-as években, akkor még ezredesként a nyugati emigrációt választja, tehát ellene nem tud megindulni úgy az eljárás. Brestovszki Erik, aki az egyik utolsó, még ezredesi rangban szolgáló zászlóaj parancsnok volt, ő ellene elindulnak az eljárások. Felelősségre vonják a szovjet területen tevékenység miatt, elsősorban a civil lakossággal szemben, mit folytatott a kerékpáros kerékpározás, nem tudnak rájuk bizonyítani semmit, sem valójában nem is merül föl komolyabb vád. Ilyenkor ugye a szokásos dologat tudják sújtani, ugye a zászlóparancsnokot internálják, és onnantól kezdve ugye állásban nem tud elhelyezkedni, nyilván a hadsereg nem veszi vissza, általában ilyen segédmunkási pozíciókat tud élete végéig betölteni.
Részlet a könyvből. A háborút túlélő katonák sorsa az 1945 utáni korszak politikai berendezkedése miatt igen nehéz volt. A haderő szinte teljes állományát fasisztának bélyegezték. Szégyenné vált a Magyar Királyi Honvédség egykori tagjának lenni. Leginkább a főtiszteket és a törzstiszteket hurcolták meg. Ez érintette a kiskunhalasi kerékpáros zászlóalj tiszti állományát is. Az igazoló bizottságok és felelősségre vonások azonban semmiféle eredményt nem hoztak. Az alakulat, talán a szerencsének is köszönhetően, nem kompromittálódott.
Folyamatosan megfigyelik, ugye főleg a tisztikar, akiket nyomon tudunk követni, őket folyamatosan megfigyelik, hortista tisztként tartják őket számon, a megfigyelő kartonokba, megfigyelő operatív anyagokba, folyamatosan fölmerül a nevük. Azt gondolom, hogy az ő életük se jól alakul olyan szempontból, hogy elsősorban ők is segédmunkásként tudnak későbbiek folyamán elhelyezkedni.
Ez a retorzió körülbelül meddig tart?
Életük végéig. Elkeserítő, hogy helyenként ezredesek, tábornokok úgy vannak ugye a halotti anyakönyvekben, hogy éjjeli portásként hunyt el. Konkrétan az ő megfigyelésük, megalázzák és kiszorítják a társadalomból, ez akár az 1980-as évekig is eltarthatott. Életük végéig.
1945 után mi a sorsa az emlékezetben ennek a kiskunhalasi Balog Ádám Béri nélkül második kerékpáros zászlóainak, akár a laktanyára gondolunk, akár a zászlóai katonáinak emlékezetére?
Maga a laktanya a mai napig is, főleg most már az idősebb generáció között, de én most voltam néhány könyvben mutatom, ott nagyon hevesen bólogattak még a fiatalabb kiskunhalasiak, mai napig is egy tájékozódási pont. Tehát mindenki tudja, hogy melyik volt a kerékpáros laktanya. A kerékpáros laktanyának kell elfordulni, a kerékpáros laktanya felé laktunk, tehát hogy ezek állandó ilyen szófordulatok a mai napig a kiskunhalasiak beszédébe.
Végső István, történész, levéltáros, kiskunhalas helytörténésze.
1945 után továbbra is laktanyaként szolgált, kezdetben még talán a határőrség is, meg részben a rendőrség is használta az épületeket, a mai napig megvan a döntő többsége egyébként ezeknek az épületeknek. Aztán pedig 1956-ban, november 4-től pedig egy szovjet alakulat kerül a kerékpáros laktanyába. 1991-ig, tehát a rendszerváltásig, majd pedig a 90-es évektől vállalkozások veszik meg, több vállalkozás egyébként most így a 2010-es évekre nagyon szépen felújít ezeket az épületeket. Magát a parancsnoki épületet a Pásztortűz Egyesület meg is jelölte egy emléktáblával. A Balog Ádám kerékpáros zászlóinak ez az egyetlen emléktáblája.
A Magyar Királyi Balog Ádám Honvéd kerékpáros zászlóai története.
Egyszer volt.
Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1 óra